Következő műsorunk Rádió Egyetem.
Eper. Első Pesti Egyetemi Rádió.
Illés Erzsébet előadását közvetítjük az ELTE természettudományi karáról. Az óriás bolygók. A felvétel 2005. májusában készült.
Ezt az utolsó órát az óriás bolygókra szánjuk, ami ugye a naprendszer keletkezése kapcsán amiatt jött létre óriás bolygónak, mert a víz elkezdett kicsapódni ott, ahol a hőmérséklet elérte a víz kicsapódási pontját, és ettől a távolságtól kezdve a jégszemcsék is hozzájárultak az égitestek felépítéséhez. Amikor az óriás bolygók összetudtak akkora magot gyűjteni, ez olyan 10-12 földtömegnyi lehet, hogy a gravitációjuk elég nagy volt ahhoz, hogy a környezetükben lévő gázt is megkössék, akkor megkötötték a gázt, és így lettek ők gázóriások tulajdonképpen, amelyikeknek a belsejébe mindegyiknek egy több földtömegnyi, nagyságrendileg 10 földtömegnyi mag van, és e körülötte van a gáz. A négy óriás bolygót először külön-külön mutatom be. Amióta távcsöve van az emberiségnek, és az ég felé fordította Galileo Galilei, azóta látták, hogy a Jupiter korongján érdekes dolgok vannak, másrészt körülötte mozognak a holdak. Emiatt nagyon sokszor megnézték, mert volt mit megnézni rajta, és már a régi időkben sok rajzot készítettek, amin látni lehet a távcsőben a párhuzamos sávokat, az egyenlítővel párhuzamos sávokat, és a nagy vörös foltot, amelyik időnként elhalványult, időnként megerősödött, és mindenképpen érdekességnek tűnt, hogy lehet, hogy érdemes nézni a Jupiter távcsővel, mert valami változás mindig van rajta. Ezeknek a régi ábráknak köszönhetően most visszamenőleg is figyelni lehet, hogy mi történt a Jupiteren, például, hogy hogyan erősödtek meg ezek a sávok, vagy a nagy vörös folt, és ez mivel függ össze. Itt látjuk a holdakat a Jupiter körül egy távcsőben, tehát ennyi az, amit egy kisebb fajta távcsőben látunk, és látjuk a változás, néha sötét sávok mindkét félgömbön, néha eltűnik, ez a nem nagyon túl, azt hiszem 15 évvel ezelőtt volt, hogy a déli oldalról eltűnt teljesen egy sáv, teljesen kivilágosodott. Igazából még most sem tudjuk, hogy ezek az elszíneződések miért vannak, de a századfordulón, az előző századfordulóján Konkoly-Tege Miklós környezetében lévő kutatók, Vonaszek Antal tanulmányozta a rajzokon és az ő fotóikon, pontosabban akkor még a rajzaikon, hogy hogyan változnak ezek a sávok, és azt találta, hogy ennek van egy 11 éves periodicitása, tehát lehetséges, hogy a nap tevékenység valamilyen formában beleszól a Jupiter sávjainak a megjelenésébe és változásába. Az első űrszonda, amelyik a külső naprendszer felé elindult, a Pioneer 10 és 11 volt, és az ennyivel többet tudott mutatni a Jupiterből, mint egy távcső. Túlságosan sok részlet még ezeken a képeken nem látszott, de arra nagyon jók voltak ezek a szondák, hogy pontosan föltérképezik a gravitációs környezetüket azoknak a bolygóknak, amikhez később közelebb szerettek volna bolygókutató szondákat küldeni. Ezt a képet a Voyager, egyik Voyager szonda készítette. Ezen egyrészt látszik az a két kis kerek foltocska, az Io és az Európa hold, ami körülbelül akkora, mint a mi holdunk. És látszik, hogy ahhoz az óriási nagy vörös folthoz képest, ami körülbelül egy sáv szélességű, 48 ezer kilométer hosszúságú, ha a Földet oda tennénk, az éppen mint egy szemgolyó látszana ebben a nagy vörös foltban, hogy ahhoz képest milyen kicsik a holdak. És gyönyörűen kirajzolódik a felhőzettel, a zonális áramlás, a zonális szélrendszernek a járása, és nagyon jól látszik az egyenlítővel párhuzamosan, hogy a két zónának a határán erős szélnyírás van, aminek következtében nagyon fodrossak a felhők képződményei. Az a szerencse van a Jupiter esetében, hogy valamiféle színező anyag alulról mindig fölkerül a felhők tetejére, és ez megszínezi a felhőket, és emiatt nagyon jól kirajzolódik minden, és jól lehet látni a légkör dinamikáját. Ezt az anyagot aztán elbontja a nap ultraibolya sugárzása, és ezért mindig friss anyag, ahogy pótlódik, az rajzolja ki újra és újra a mozgásokat. Úgy gondolják, hogy ez a színező anyag a PH3 vagy foszfin nevű anyag, amivel a Jupiternél a dinamikát ilyen ragyogóan látni lehet. A Hubble űrteleszkóppal ennyit látunk a Jupiterből, nem látjuk természetesen olyan részletesen, mint a Voyager képek, ahogy mutatták, de mindenképpen sokkal többet és sokkal részletesebbet látunk, mint amennyit a földi távcsövekkel, és emiatt hát jobban lehet tanulmányozni a felhő felszíni jelenségeket. Ez a két Mercator vetület a Voyager 1 és a Voyager 2 által készített felvételekből készült el, és látni lehet, hogy a nagy vörös folt a koordinátarendszerhez képest elmozdult. Ez a nagy vörös folt, ez egy óriási nagy ciklon, olyan, mint a földi légkörbe mozgó ciklonok, bár anticiklonális, tehát olyan forgási irányú, mint a Földön az anticiklonok. Legalább 300 éve már működik egyfolytában, mert már Galileo után Cassiniék is emlegették, hogy létezik, és azóta egyfolytában van. Az óriás bolygóknak nincs szilárd felszíne, hanem a sűrűbb, alulról sűrűbb anyag fokozatosan megy át a légkörbe. Ennek következtében, ha létrejön egy ilyen nagy örvény, akkor nagyon tartósan fönn tud maradni, mert az alját a surlódás nem szedi szét úgy, mint ahogy a földi ciklonoknak az alja. Ha neki ütközik a tenger felől, eljut a szárazföldekig, a szárazföldön az alja surlódás következtében az egész eldől és szétesik a ciklon. A Jupiter esetében ez nincs. Nagyon aszimmetrikus a Jupiter légköre. Látni lehet, hogy tehát az egyenlítőtől északra eső oldalon egy hosszú sorozata van a sötét foltoknak, amelyikekben nagyobb a hőmérséklet, és mélyebbre lehet lelátni, és ezért látjuk barnábbnak. Ugyanakkor a ciklonok, a nagyvörös folt is, és az összes többi fehér folt a déli félgömbön keletkezik. Senkinek eddig még nem sikerült megmagyarázni, legalábbis én nem olvastam róla semmit, hogy értenék azt, hogy miért van ez az aszimmetria egy teljesen gázból álló bolygó esetében. Én el tudom képzelni azt, hogy a mágneses tér hatása valamilyen formában jelentkezik, tudnélik nagyon a dipoltérhez képest nagyon erősek a magasabb rendű tagok, és emiatt aszimmetrikus a Jupiternek a mágneses tere. Van a Jupiter légkörébe egy olyan jellegű hullámjelenség, mint ahogy a földi légkörbe a ciklonok is egymás után vonulnak körbe-körbe a föld körül, és ezek a seprű felhők, amelyek az északi félgömbből látszanak, nagy fehér felhők, 10-12 sorozatból áll végig, tehát haladnak végig a Jupiter körül, és ezeknek a seprű felhőknek a feje az körülbelül olyan 2000 kilométer átmérőjű pamacs. Ezek időnként nagyon kifényesednek, magasabbra kerülnek, úgy néz ki, mintha ilyen konvektív felhők képződnének, és el is képzelhető, hogy az alulról jövő légrétegek fölé fölmagasodik, torony magasan fölmagasodnak a vízfelhők. Az óriás bolygóknak, majd később erről lesz szó, több rétegű felhőzete van, a Jupiternek a harmadik rétege lenne a vízfelhő, és ez az, ami a söprű felhők fejében följön a felszínre, és ilyenkor nagy villámlásokat is lehet regisztrálni körülötte. Itt közelről látunk egy ilyen barna foltot az északi részen, ahogy látjuk a fölötte lévő círuszos vékony felhőket, és ahogy mélyebbre le lehet látni, melegebbek is ezek a foltok, a hőmérséklet is magasabb ezeken a helyeken. Mint említettem, a nagy vörös folt olyan széles legalább, mint amilyen nagy a Föld, tehát 12.000 kilométer átmérőjű. Nagyon gyors változások vannak mellette. A szélességét az a két viszintes szélsáv határozza meg, amelyik között van, tehát a szélessége nem nagyon változik, de a hosszúsága az elég nagy változásnak van kitéve, és a körülötte lévő áramlások feltorlódása is nagy változásokat mutat. A Szaturnuszt amióta látjuk, gyakorlatilag azóta tudjuk, hogy van gyűrűje. Sokkal nagyobb távolságban van a Naptól, mint a Jupiter, ennek következtében hidegebb, és a hidegebb légkörben a felhők fölött egy csomó pára réteg van, smog réteg van, és ennek következtében kevésbé lehet látni a részleteket, mint a Jupiternél. Ilyennek látjuk egy földi távcsővel. Egyrészt látszik a lapultsága, ezek az óriás bolygók mind elég gyorsan forognak, a Jupiter 9,5 óra alatt fordul meg, a Szaturnusz 10 óra környékén. A gyors forgás következtében a pólusok belapultak. Mindegyik óriás bolygónak, az Uránuszt kivéve, van hőtermelése, saját hőtermelése. Tehát több hőt sugároznak ki, mint amennyit a Naptól elnyelnek. Ennek következtében a légrétegek, amik közelebb vannak a centrumhoz, tehát a poláris rétegek az óriás bolygóknál melegebbek, mint az egyenlítő. Ennek a következtében találtak nyilván a Jupiternél a pólusos, poláris vidékeken sok villámot, tehát a viharos feltételek megvannak. A pionírok ilyennek mutatták a Szaturnuszt, nagyon egyszínű, gyakorlatilag nem nagyon látszanak, inkább csak sejteni lehet a zonális áramlásoknak a sávjait, egyenlítővel párhuzamos sávjait ezeken a felvételeken még. És a Voyager felvételek is csak akkor tudták megmutatni, hogy itt nagyon sok sáv van egymás mellett, amikor egy ilyen felerősített technikával, tehát a szomszédos területek közötti különbségek felerősítésével tudták kihozni, ez is egy ilyen hamis színes kép, tudták kihozni a szomszédos sávokat. A gyors forgása a bolygóknak vezet oda, hogy a szelek, a bolygókkal együtt a légkörök is forognak. Azonban a légkörök nem merev testként forognak egy bolygó körül, hanem lemaradnak vagy sietnek. Ez a forgás jelentkezik olyan formán, hogy általában nyugatról kelet irányba fúj a szél. Azonban ha a felszínen állunk és onnan nézzük, vagy mérjük a szelet, akkor ha a levegő gyorsabban halad, mint mi, akkor azt mondjuk, hogy keleti irányba fúj a szél. Ha a levegő lassabban halad, mint mi, akkor úgy érzékeljük, azt hiszük, hogy minthogyha nyugatra fújna a szél. Mindenütt a levegő keletre megy, csak bizonyos helyeken lassabban, bizonyos helyeken gyorsabban. A Jupiternél ez a szélsebesség az egyik sávról a másikra változik. Nagy valószínűséggel a sávok és a sávok színeinek a különbözőségei amiatt vannak, hogy a szél az egyik sávba előre siet a bolygó forgásához képest, a másik sávba meg lemarad. Az érdekes az, hogy a Szaturnusznál ugyanez nem így zajlik. A Szaturnusznál nincs lemaradó sáv sehol, mindenütt előre fúj a szél, mindenütt gyorsabban mozog, mint a bolygó megfelelő pontja alatta, azonban az egyik sáv környékén jobban, a másik sáv környékén lassabban megy a szél. Mindenképpen a sávok határán, ahol szélsebesség különbség van, szélnyírás van, és itt szeretnek létrejönni az örvények, vagy a különböző ilyen légköri jelenségek. a Szaturnusznak a tengelyhajlása miatt ugyanolyan szezonális változása van gyakorlatilag, mint a Földi, csak sokkal hosszabb ideig tart egy-egy szezon természetesen. Na most, amiatt, hogy az óriás bolygók gyorsan forognak, a légkörnek az áramlása nagyon sok ilyen sávra, cellára szakad szét. A Jupiternél még csak 8-at tudunk megszámolni, de a Szaturnusznál már legalább 20 sáv van, amíg a poláris vidékekig elérünk. A mostani Cassini képek mutatták meg egyértelműen, hogy a déli pólus, most a déli pólus süti a nap, és azt látjuk, a déli pólus környékén egy nagyon nagy sötét, teljesen sötét folt van, nagy valószínűséggel ez szalad körbe a leglassabban, ez rotál a leglassabban. A sávok határán, mint mondtam, örvények tudnak leszakadni, örvények keletkeznek. A Szaturnusznál is van néhány örvény, de nem olyan sok és nem olyan nagy, mint a Jupiternél. És ezeket is csak akkor lehetett látni, amikor egy ilyen kierősítéses technikával próbálták a különbségeket kihozni a légkör különböző részén. Ugyanazt a hullámot, amit az előbb egy Voyager felvételen láttunk, itt a mostani Cassini felvételen látjuk. Látjuk, hogy hogyan tekeredik be, hogyan jön létre az az örvény, ami egy nagy vihart hoz létre a Szaturnuszon majd. Itt látjuk a poláris vidékeket, hogy mennyire a pólusig követni lehet a Szaturnusznak a párhuzamos sávjait. Az Uránuszhoz érkeztünk el, az Uránuszból ennyit látunk a távcsőben, a holdjai, és csak egy, gyakorlatilag csak egy fénypont. Ez egy földi távcsővel a legjobb felvétel, amit az Uránusznól látni lehet, semmi részlet nem látható. És amikor a Voyager oda ment, akkor se látszott az égvilágon semmi részlet, de hogyha ilyen különbségeket kierősítő technikával próbálták megnézni, akkor látni lehet, hogy az Uránusznak, amelyiknek ugye tudják, hogy a tengelye, forgástengelye benne fekszik a pályasikba, és ezért amikor a nap körül kering, akkor fél keringésnyi ideig csak az egyik pólus süti a nap, a másik fél keringés folyamán pedig a másik pólus. Amikor a Voyager szonda odaért, akkor ezt a pólus sütötte, és korábban arra gondoltak, hogy ha a Földön a nap fűti a légkört, és a nap, ahol a nap legjobban fűti, onnan indulnak ki a szelek, akkor lehetséges, hogy az Uránuszon egy a pólusokról kiinduló szeleket fognak látni. Azonban ez a felvétel bizonyítja, hogy a légkör együtt forog a bolygóval, az egyenlítővel párhuzamosan mozog a légkör, és az egyenlítővel párhuzamosak itt is azok a sávok, amiken belül az azonos szélirány, vagy az azonos erősségű szél megy. Tehát nagyon nagy tehetetlensége van ahhoz a légkörnek, hogy ne tudjon mindenfél évbe váltani, hanem ha egyszer már kering a bolygó körül, a bolygóval együtt, a forog a bolygóval együtt, akkor ezt a mozgását megtartja. Amikor nagyon felerősítették a különbözőségeket, akkor lehetett csak látni, hogy bizonyos helyeken felhő pamacsokat látunk az Uránusz esetében is, és ezeknek a sorozatából követni lehetett, az egymás utáni sorozatából követni lehetett, hogy a mozgás valóban az egyenlítővel párhuzamos sávokba megy. A szélerősségek a különböző bolygóknál nagyon különbözők, mint mondottam, a Jupiternél a szomszédos sávokban hol előre, hol hátra felé fúj a szél, tehát keleti, illetve nyugati irányú szél van. A másik, a Szaturnusznál csak, talán lesz is egy olyan dia, amelyik mutatja a kettő közötti különbséget. Az Uránusznál nem olyan nagyon lehetett megnézni a szélsebességet, de valamennyit azért lehetett látni. És itt a hőmérséklet eloszlását látjuk a szélességgel az Uránusz esetében, hogy az egyenlítőtől kezdve csökken egy kicsit a hőmérséklet, és aztán a pólusok felé újra visszanő. A Neptunuszt a Triton nevű holdjával látjuk itt egy földi távcsőben, tehát semmi részlet nem látszik a Neptunuszon. Ez egy legjobb földi távcső, amiben látszik az, a Neptunusznak is van szezonális változása, a tengelyhajlása ferde, hogy a két, az északi és a déli félgömb fényesebb, mint az egyenlítő vidéke. A Hubble űrteleszkóppal készült felvételeket láthatjuk itt, még itt se látszik nagyon sok. A Voyager felvételen lehetett igazán látni, hogy a felhőzete milyen. A Voyager ott jártakor a Neptunuszon is volt egy nagy sötét folt, körülbelül akkora, mint a Jupiter nagy vörös foltja. Azonban az előbbi HST felvételek és a földi felvételek később mutatták, hogy ez viszonylag hamar eltűnt, tehát a későbbiekben nem lehetett látni, nem olyan hosszú életű, mint a Jupiteré. Az egyenlítővel párhuzamos felhősávok itt is látszanak. Van egy déli poláris gallér, amin belül egy örvény keletkezett és fut körbe, és egy nagy magasságú felhő réteg, amiknek az árnyéka is látszik, ha jó lenne a dia, talán még látni is lehetne, ami egy körülbelül 40 kilométerrel magasabban elhelyezkedő felhő sáv, mint a, ami a nagyfoltot létrehozza. Nagyon érdekes volt a viselkedése ennek a foltnak. Nem forgott, hanem összelapult, kiszélesedett össze, tehát egy ilyen jellegű oszcillációt mutatott. Minden esetre ezek a kis felhő zászlók, amik a nagy folt környékén voltak, ezek folyton ugyanott jelentek meg, tehát egy olyan jellegű dolog lehet ott, hogy a légkörnek az állapota olyan, hogy ott mindig létrehozza ezeket a kis felhőket, és nem arról van szó, hogy a felhők mennek tovább. Na, itt lehet látni azt a magas szintű felhőzetet, ami körülbelül 40 kilométer magasabban van, az árnyékokból tudták megbecsülni, és a nap irányából, hogy itt mi lehet. Ez volt a óriás bolygók bemutatása, és akkor most általános tulajdonságait. Mint mondottam, a keletkezéskor egy magot gyűjtöttek össze, ami egy vasmag, amiben lehet egy vasmag, és körülötte egy szilikát mag. Az ösztömege ennek olyan 10-15 környéki lehet a Jupiter esetében, és kevesebb természetesen a többiek kisebb bolygók esetében. A következő réteg az egy atomos hidrogén óceán, vagy hidrogén köpeny, amelyik elektromosan jól vezet, fémesen viselkedik, elektromosan jól vezet, és ennek az áramlásai lehet az, ami a Jupiter és a Szaturnusz esetében a mágneses teret létrehozza dinamó mechanizmussal. E fölött fokozatosan alakul ki, illetve az atomos hidrogén fokozatosan megy át molekuláris hidrogénbe, és emiatt nincs itt se egy éles határ az átmenet között, mint ahogy a Földön a víz és a levegő között egy nagyon éles határ van, vagy a szilárd felszínek felé is egy éles határ van. A hidrogén, atomos hidrogén és a molekuláris hidrogén között sincs éles határ. A hélium a Jupiterben például most is még a differenciálódás fázisában van, tehát most gyűlik össze a mag irányába hélium cseppecskéket és hélium esőt képezve benne, és esik befelé. Ez is hozzájárul a belső fűtéshez. És aztán a légkör kifele szintén egyre kisebb nyomással, fokozatosan légkörré válik a belső szupersűrű folyadék jellegű viselkedésű részhez képest. Maga az, amit légkörnek nevezünk, az a nagyon kes, nagyon vékony kis sáv, ez egy 1000 kilométer környéki vastagságú például a Jupiter esetében, és ebben zajlanak a felhőképződések, illetve a meteorológiai jelenségek. Az óriás bolygóknál nem csak egy felhő lehet, egyébként másút se feltétlenül, nem csak egy anyag lehet az, ami kikristályosodva felhőket képez, hanem több réteg lehet egymás alatt. És mint mondottam, ebből az alsó a vízfelhő, és ha ez nagyon erős konvektív áramlással felkerülhet a többi tetejére, mint ahogy a seprű felhők fejében ez előfordul. Az áramlások tehát az egyenlítővel párhuzamosan egy zonális áramlás, mint ahogy a földtípusú bolygóknál is, és azon belül egy fölfele áramlás és egy lefele áramlás, és ennek a következménye az, hogy a szomszédos sávokba föláramlik, illetve leáramlik a levegő. Itt a hőmérsékleti profilt látjuk, tehát hogy a magassággal hogy változik a hőmérséklet, illetve a nyomás, és ehhez képest hol helyezkednek a különböző felhők, az ammónia felhő, mint legfölül, az ammóniumhidroszulfid felhő a következő, és a vízfelhő legalul. Most ehhez képest, mert hogy a Szaturnusz az hidegebb, a nagyobb naptávolság miatt a Szaturnusz légköre hidegebb. Emiatt a Szaturnuszon ugyanazok a felhők sokkal lejjebb keletkeznek, mint ahogy a Jupiteren. Ez az oka annak, hogy fönt, ahol a leghidegebb a légköre a Szaturnusznak, sok köd képződik, sok aeroszol képződik. A metán tartalmú légkörökbe például a nap ultraibolya sugárzása elbontja a metánt, és azok összekapcsolódnak, és ezért több szénatomot tartalmazó hosszabb láncok, ilyen smog szemcsék keletkeznek, ami miatt a Szaturnusz felhőit nem tudják olyan jól kirajzolni a dinamikát, mint a Jupiter esetében. Az óriás bolygóknál nagyon nehéz a forgás periódusát meghatározni, mert nincs egy fix pont, amihez kötni lehetne. Felhőalakzatok mozgásával, ha ilyet meghatároznak, a felhőknek van saját mozgása is, nem lehet tudni, hogy az mennyire jó. Minden esetre azt már látni lehetett, hogy az egyenlítő környéke gyorsabban forog mindenütt, mint a közepes szélességek, tehát azt is meg kell adni, hogy milyen szélességen mértük a forgást. Viszont a mágneses terek, amik a belsejébe keletkeznek a bolygónak, hogyha azokban van valami csámpásság, akkor nagyon jól lehet velük a periódust meghatározni, illetve nézni azt, hogy a bolygó belseje hogyan forog. Miután az óriás bolygók rádiósugárzást is bocsátanak ki, és ennek a rádiósugárzásnak vannak erősebb komponensei, vagy a időben változik, a forgás periódusával változik, ezért a rádió méréssel meghatározott forgási periódusok a bolygónak, mint egésznek és a bolygó belsejének a forgását mutatják. Mostanában már mindig ehhez a koordinátarendszerhez képest adják meg a bolygó felszínén, a bolygó légkörének a tetején a mozgásokat. Amikor nulla sebességet látunk, akkor tulajdonképpen ez azt jelenti, hogy a rádióval meghatározott úgynevezett római hármas koordinátarendszerben adjuk meg az adatokat. Itt lehet látni a Jupiternek a szélsebességeit a szélesség függvényében, és látszik, hogy hol pozitív, hol negatív, tehát hol előre siet, hol lemarad a bolygóhoz képest, és nagyságrendileg olyan 100 méter per szekundumos a maximális szél az egyenlítőn. Itt lehet látni a déli és az északi félgömb közötti nagy különbséget is, hogy északon is van egy nagyon erős jet, amelyik nagyon gyorsan 110 km per szekundum sebességgel rohan. Hozzá képest a Szaturnuszé sokkal szimmetrikusabb, sokkal nagyobb a szélsebesség, 400-500 méter per szekundumig is fölnő az egyenlítő környékén, és a Szaturnusznál nincs negatívba menő sebesség, tehát nincs lemaradó szél, ez az, amit az előbb mondtam. Na most ugyancsak ilyen 400-500 kilométer környékit mértek a Neptunusz esetében is. És ez is mutatja, hogy a Neptunusz, amelyik a legtávolabb van a naptól, hogy annak ilyen dinamikus légköre van, hogy ilyen nagy szelek vannak benne, hogy itt már nem a nap befolyásolhatja az óriás bolygók meteorológiáját, nem az lehet az elsődleges, amelyik beleszól. Egy sávon belül tehát vannak a zonális szelek, és egy sávon belül föláramlás és leáramlás. Ahol a leáramlás van, ott mélyebbre látunk, ott melegebbet érzékel a mérőműszer, és azok a barna sávok és a fehérek azok, ahol a feláramlás van. nagy örvények, tehát a nagy vörösfoltról beszéltünk. Számítógépi szimulációk azt mutatják, hogy ezek a nagy örvények a kicsi örvényekből szedik az energiájukat, amikor két ilyen folt találkozik a nagy vörösfoltban, egy körülbelül 6 napos periódussal körbejár az anyag. Tehát forog egy olyan forgó rendszer, amelyikben az anyag körbejár. Amikor a közelébe kerül egy ilyen kisebb folt, amiket fehér foltoknak nevezünk, mert azoknak a színe nem vörös, valószínűleg ők nem elég mélyek, és nem tudják mélyről fölhozni azt a színező anyagot, a foszfint, hogy az ő belsejük is vörös legyen. Amikor egy ilyen közel kerül a nagy vörös folthoz, és belekerül az ő forgási rendszerébe, akkor előbb-utóbb fölmorzsolja, szétdarabolja, és a végén eltűnik teljesen. Már ebből is gondolták, hogy valószínűleg az örvények, a kisebb örvények felfalása révén növelik a saját energiájukat, és aztán a számítógépi szimulációk ezeket egyértelműen alá is támasztották. Na most azt mondtam, hogy a nagy sötét folt, nál nem láttak anyagmozgást körbe, tehát itt a felhők nem járnak körbe a nagy sötét foltnál, hanem mindig ugyanott keletkezik az a zászló. Hogy a folt belsejében mi történik, azt végül is igazából nem tudja az ember. Míg a Jupiter nagy vörös foltja körbeforog, és nagyjából ugyanolyan arányú, nem változik nagyon rövid idő alatt a hossz és a kereszt irányú mérete, addig a nagy sötét folt az alatt, a rövid idő alatt, ami alatt a Voyager elhaladt mellette, alakváltozáson ment át, tehát hol keskenyebbre összenyomódott, hol kerekebbre kiszélesedett. Tehát egy ilyen oszcilláció van a nagy sötét foltban. Azóta eltűnt, és hát most már nem tudják tanulmányozni, hogy mi is van. És ez az ábra mutatja a számítógépi szimulációt, hogy hogyan falja föl az egyik folt a másikat, és hogy növeli föl az energiáját a kisebb örvényekből. A Galileo szonda 1995 és 2003 között járt a Jupiter rendszerben, és ott éppen sikerült neki lencse végre kapni egy esetet, amikor két folt összeolvadt, és az egyik ennek következtében megszűnt. A Galileo szondáról leszállt egy kis mérőműszer, ami leszállt a Jupiter légkörébe. Ez volt az első alkalom, hogy egy óriás bolygó légkörébe leszállt valami. Ahhoz, hogy ez a megközelítés, hogy le tudjon szállni, ahhoz már nagy távolságba le kellett választani a szondát. Tudnilik a másik szonda a Jupiter rendszerbe akart maradni mesterséges holdként, és ehhez az Io mellett kellett elhaladni, hogy egy fékeződéssel és a saját fékező rakétájának a bekapcsolásával a rendszerbe tehát elveszítse a sebességének nagy részét, és a rendszerbe be tudjon fogódni. Akkor, amikor a szondát leválasztották, természetesen még nem tudták, hogy hova fog érkezni a szonda és mi lesz. Amikor leszállt, akkor derült ki, hogy egy nagyon különleges helyére sikerült a Jupiternek leszállni, tudnilik egyáltalán nem talált vízfelhőket. Először mindenki meg volt zavarodva, hogy hol vannak a vízfelhők a Jupiternél, és aztán úgy tudták, aztán földi mérések is mutatták, hogy a Jupiter légkörében is ugyanúgy vannak nagyon forró foltok, mint ahogy például a Földön a Szahara környékén sokkal melegebb van, mint másutt. Leszállás közben a szonda mérte a meteorológiai adatokat, és a légkör összetételét is. A légkör összetételének a mérése azt mutatta, hogy a Jupiteren sokkal több a kétszer-kétszer annyi nemes gáz van, mint amennyi akkor lenne, ha ott keletkezett volna, ahol most van. Ezt egy módon lehet csak magyarázni, pontosabban két módon lehet magyarázni, az egyik az, hogy vagy nagyobb távolságba keletkezett a Jupiter, mint ahol jelenleg van, és oda valahogyan befelé vándorolt, befelé migrált, vagy az ősi nap környezetében hidegebb volt, mint ahogy eddig feltételezték. A két magyarázat közül ma még nem lehet választani, de minden esetre az a tény, hogy más csillagok körül eddig talált óriás bolygók nagyon sokan túl közel vannak a csillaghoz, arra enged következtetni, hogy valahogy azzal a köddel, amiből kialakul, a ködben kialakuló kis testekkel, amiket kidobálnak ezek az óriás bolygók, a kölcsönhatás oda vezet, hogy az óriás bolygók közelebb kerülnek, nyilván a többi bolygó is valahogy arrébb megy, de közelebb kerülnek a csillaghoz, mint ahol kialakultak. Úgyhogy ilyen szempontból az exobolygók tapasztalatai azt mutathatják, hogy esetleg a Jupiter is nagyobb távolságban keletkezett, és befelé migrált a mostani helyére. A későbbiekben a szonda, a Jupiter rendszerben mozgó Galileo szonda mérései érdekes következtetésekre adtak lehetőséget, amikor felhasználták a régi Voyager képeket is. Tudnélik, bizonyos helyeken láttak villámlásokat a bolygó légkörében, nappal ezen a helyen ilyen föláramló nagy fehér felhőket találtak, és ugyanezeken a helyen éjszaka villámok sorozatai jelentkeztek, és ebből arra gondoltak, hogy ott valamiféle konvektív áramlásként a H2O felhők fel tudtak jutni a magasba, és az ő töltésszétválasztásuk hozta létre a villámokat, vagy hatására jöhettek létre a villámok. És hogy amikor felhasználták a Voyager szondáknak a villám méréseit, amiket az egész korongon mértek, és kiszámolták, hogy ha ekkora zivatarok vannak, és ekkora villámlások vannak, a zivatarnak az energiája mennyi, és hogy ez az egész felszínre eloszolva körülbelül mennyi energia lehet, akkor arra a következtetésre jutottak, hogy ez körülbelül annyi, mint az a belső energia, amit ezek az óriás bolygók még most is termelnek, és hogy tulajdonképpen a belső hő az, ami a meteorológiát hajtja, ami az zivatarfelhőket létrehozza, és ez a belső hő ilyen zivatarok formájába jut ki a légkörön keresztül, és sugárzódik aztán ki a bolygóközi térbe. Tehát, hogy nem a nap melege az, ami a meteorológiát hajtja, hanem a bolygónak a belső hője. Itt lehet látni a villámokat, amiket a Galileo szonda mért, óriási erősségű villámok voltak ezek. A villámok nem csak az egyenlítő környékén jelentkeznek az óriás bolygókon, hanem nagy szélességen is, és ezt azzal lehet magyarázni, hogy ahhoz a hőforráshoz, ami az ő belső hőjük, a pólusok közelebb vannak, mert a lapultság nagy. Tehát nagyobb a fűtése a pólusok környékének, mint az egyenlítő környékének. Hogy nem csak a Jupiteren vannak villámok, azt most a Cassini szonda mérései bizonyították. Ezen az ábrán azt látjuk, hogy egy bizonyos időben a rádió zajban milyen frekvenciákon hogy jelentkezett egy viharzóna, és egy fordulat múlva még mindig működött a vihar, tehát egy teljes fordulatig, 10 órán keresztül működött a vihar. Természetesen változott az erőssége, de hogy még mindig működött, tehát egész nap folyamán ugyanazon a helyen állandóan dörgött villámlott, biztos dörgött is villámlani, biztos villámlott, mert a rádiózaját mérték a Cassini szonda műszerei. Az óriás bolygók mágneses terei. Mint mondottam, az óriás bolygóknak mindegyiknek van mágneses tere. A Jupiter és a Szaturnusz esetében a belső olvat fémesen viselkedő hidrogén-óceán áramlásai azok, amik a mágneses teret létrehozzák. Az Uránusz és a Neptunusz esetében azonban a mágneses tér annyira furcsa, annyira ferde, annyira különböző a térerősség a bolygók különböző helyein, hogy a mérésekhez illesztett dipól annyira eltér tengely ferdeségben is, tehát a forgástengelytől nagyon elhajlik, 40 fok fölött van ez a hajlás. Másrészt a centruma, a központja, a bolygó testnek gravitációs centruma és a mágneses centrum nagyon egy harmad bolygósugárnyira eltávolodik az Uranus és a Neptunus esetében. Ebből arra következtettek, hogy ezeknek a bolygóknak vagy nincs nagyon ilyen atomos hidrogénzónája, vagy inkább a mag fölött egy vízköpeny lehet, és a vízköpeny, az ionizált vízköpeny áramlásai azok, amik a mágneses teret létrehozzák. És ezért van az, hogy egy dipollal nem lehet leírni, hanem nagyon sok magasabb rendű tag is szerepel benne. A magasabb rendű tagok, mint mondottam, még a Jupiternél is nagyon erősen a felszín fölött vannak. Ha egy általános ilyen képet akarunk nézni, hogy hogy néz ki egy dipoltér, amire ráülnek a magasabb rendű tagok, akkor azt látjuk, hogy a Jupiter felszíne fölé ezek még bőven föllógnak, ezért van az a rádiósugárzásban is az a ütés, tehát a forgásperiódusát nagyon pontosan jelzi. Ugyanakkor a Szaturnuszé már nagyon szabályos, a Szaturnusz testén belül már elhalnak ezek a magasabb rendű tagok, és a Szaturnusz felszíne fölött már csak a dipoltagot látjuk. A Szaturnusznak egyébként a forgástengelye is egybeesik a mágneses tengellyel, tehát nincsen tengelyhajlása, mint általában másút. Másrészt nagyon kicsi ez a kitolódás, most a Cassini szonda mérte, hogy van valami kitolódás, tehát nem tökéletesen esik egybe a két centrum, de ennek a kitolódása nagyon kicsi. Ennek következtében a környezetében a mágneses tér nagyon szimmetrikus. És hát így néz ki az Uránuszé meg a Neptunuszé, hogy a forgástengelyhez képest ilyen nagyot hajlik. Egyébként a Földnél is van különbség a két póluson a térerősség között, és az elhelyezkedés között, de ez persze nem olyan lényeges. A kölcsönhatása a mágneses terekkel, a környezetével, a napszéllel az olyan, hogy a napból kiáramló részecskék, ahogy mennek kifele, húzzák magukkal a napnak a mágneses terét, ezt nevezzük bolygóközi mágneses térnek, és ezek, amikor oda kerülnek egy bolygó közelébe, és a két tér ellentétes irányba áll, akkor összekapcsolódnak vele, és tulajdonképpen ilyen módon halad tovább a bolygóközi mágneses tér. Ennek következtében a pólusok környékéről a részecskék egyrészt a bolygóközi térről közvetlenül be tudnak jutni a bolygó környezetébe, másrészt a bolygó környezetéből elszakadó vagy elszökő el tudja szipkázni a részecskéket és el tudja vinni a bolygóközi mágneses tér erővonalai mentén, tehát a légkörök ilyen módon fogyhatnak egy égitesten. Tehát ez az erővonal összekapcsolódás, ami azt jelenti, hogy a bolygó mágneses terének a zárt erővonalait bizonyos helyeken kinyitja, hozzákapcsolja a bolygó közitér erővonalaihoz, és ezzel mint egy nyitottá válik a napszél számára. Ennek következtében alakulnak ki a magnetoszférák, ami azt jelenti, hogy a nap felőli oldalról a pólus környéki mágneses erővonalak hátrahúzódnak és egy csóvát alkotnak, marad a központi rész, a középső részen maradnak, zártak az erővonalak, de a többi az elnyúlik. Most amikor valami mágneses zavar érkezik a bolygóközi térből, illetve túl sok részecske mozgásában, túl sok energia halmozódik föl az kinyújtott mágneses erővonalak mentén, és úgynevezett substorm jön létre, vagyis erővonal visszakapcsolódás, akkor az itt lévő részecskéket viszik ezek a nyitott erővonalak oda, ahova ők befutnak, tehát a bolygók pólusai köré. Ez a sarki fény tevékenység, ami következtében azok a részecskék, amik a nyitott erővonalak mentén vannak, beáramlanak és fénylésre gerjesztik a pólusok környezetében a bolygó légkörét. Most attól függően, hogy milyen összetevője van egy bolygó légkörének, mit gerjesztenek ezek a részecskék fénylésre, különböző színű vagy különböző hullámhosszú fénylések jelentkeznek. Az óriás bolygóknál először például a Jupiternél a hidrogén fénylését lehetett látni, Lyman alfába látták az aurórákat. A magnetoszférák belsejében a zárt mágneses erővonalak vidékén, mint a hagymahéjak úgy helyezkednek el ezek a héjak, mágneses héjak, és az óriás bolygók esetében nagyon sok hold még abban a távolságban kering a bolygó körül, hogy a zárt mágneses erővonalak felségterületén mozog. Ezek a holdak nem jutnak ki a bolygó közitérbe, de a bolygónak a mágneses tere, a bolygó körül mozgó, sugárzási övezetekben mozgó töltött részecskék, ezeket a holdakat nagyon bombázzák. Illetve ha ezek a holdak valami anyagot juttatnak ki a környezetükbe, és azt a nap ultraibolya sugárzása gerjeszti, feltölti, elektronokat lökre róla, akkor töltött részecskévé válik, akkor a töltött részecskéknek a bolygó mágneses tere erővonalai körüli spirálmozgással cikázni kell a két pólus között. Ebből a szempontból a Jupiter magnetoszférájában nagyon sok töltött részecske mozog. Egyrészt nagyon erős a mágneses tér, és emiatt nagyon sok mindent be tud fogni a napszélből is. Másrészt a holdjai, főleg az Io holdja, amely vulkáni anyagot bocsát állandóan ki, nagyon sok anyagot ad a magnetoszférához. A magnetoszféra belső részében lévő részecskék még együtt tudnak forogni a mágneses térrel, de az Iótól olyan 5 Jupiter sugár távolságtól kiebb az Ió annyi anyagot táplál állandóan bele, hogy már nem képes a magnetoszféra felgyorsítani és korotáltatni az ő saját sebességével, hanem ezek lelassulnak, pontosabban nem tudnak eléggé felgyorsulni, tehát az Ió pályáján kívül már a plazma nem tud korotálni a mágneses térrel. Na most azáltal, hogy ha valahol egy hold mozog, és anyagot bocsát ki, és kénytelen az ő rajta átmenő mágneses erővonalra körül spirálozni az az anyag, és az beleütközik a bolygó légkörébe, és fénylésre gerjeszti, akkor attól az auróra övezettől különböző helyen fogja fénylésre gerjeszteni a bolygó légkörét, és ezt hívják például az Ió lábnyomának, tehát hogy az Ió nyoma látszik az auróra övezetben is. Most a magnetoszférák a napból jövő töltött részecskék hatására így alakulnak ki. A Szaturnuszé nagyon szimmetrikus, ezért most azt látjuk. Ha viszont tengelyhajlása van egy bolygónak, mint ahogy a Jupiternek a mágneses tengelye hajlik a forgás tengelyhez, akkor az egy ilyen ívelt valamit hoz létre, formában ugyanolyan, és ez az egész a bolygóval együtt körbeforog, és naponta billeg, tehát egy forgás alatt billeg, és körbejárja a forgástengelyt az egész, és olyan magnetoszféráknál, mint amilyen az Uránusz meg a Neptunusz, ahol nagyon nagy ez a hajlás, a részecskék már nem is tudják követni ezt az óriási nagy libegést, amit a magnetoszféra egy fordulat alatti körbefordulása jelez, nagyon le is potyognak róla. Annyira, hogy nagyon üres az Uránusz és a Neptunusz magnetoszférája, nincsenek rajta részecskék. Egyébként, hogy milyen nagy különbség van, arra az jellemző, hogy amikor a Voyager szonda keresztül repült a Jupiter-Szaturnusz rendszeren, akkor a Jupiter magnetoszférájában 2 perc alatt kapott összbesugárzás volt annyi, mint amennyit az egész Szaturnusz rendszeren való keresztül repülés alatt elszenvedett. Tehát ennyire nagyon populált a Jupiter magnetoszférája rengeteg részecskével. Hát ez megint a Neptunuszé. A magnetoszférák csóvái nagyon hosszúak. A Jupiteré majdnem 5 csillagászati egység hosszú, hogy majdnem elér a Szaturnuszig. látszik, hogy az aurórák egyszerre lángolnak föl a két póluson, ahogy a csóvából mindkét irányba becsapódnak a részecskék. Egy érdekes jelenség van auróra ügyben az óriás bolygóknál. Először a Szaturnusznál találtak sötét aurórát, tehát az auróra övezet mentén egy sötét smog csomag jelent meg körbe, és aztán később a Jupiternél is megtalálták. Ezt a képet a Cassini készítette akkor, amikor 2000-ben a Jupiter mellett haladt el, ellendítését felhasználva arra, hogy hamarabb érjen oda a Szaturnuszhoz, és akkor a Galileo szondával szinkronba mért, a Cassini nagy távolságban volt, a Galileo szonda közel volt, és szinkronba mérték a sugárzási környezetét a Jupiternek, és azt, hogy hogyan reagált az éppen jelentkező naptevékenységi változásokra. Érdekes volt, mert a Cassini, ahogy ment, többször metszette a határvonalat a bolygóközi mágneses tér és a Jupiter magnetoszférája között, ami úgy lehetett, hogy a Cassini ugye szépen haladt előre, és akkor őt szépen a napszél nagy csomagja jött, összenyomta a Jupiter mágneses terét, ennek következtében az átszaladt a Cassinin, és aztán újra kitágult, csak visszaszaladt a Cassinin. Ez a Jupiter északi és déli auróra övezetét mutatja, és arra példa, hogy mennyire különböző a két auróra övezet formája, tehát hogy ennyire beleszólnak a diportérbe a magasabb rendű tagok, hogy ennyire különböző a két auróra, és erre a Cassini szonda távoli fényképei is példát mutatnak, hogy milyen különböző az északi és a déli auróra formája is, és nagysága is a Jupiternél. Na most ez a nagy különbség és ez a nagy változás beleszólhat azért a légköri folyamatokba is. Nagyon kíváncsi vagyok, hogy milyen magyarázat jön majd ki arra, hogy miért ilyen aszimmetrikus a Jupiternek az északi és a déli fele, hogy miért nincs az északi oldalon soha ciklon, és ugyanakkor az északi oldalon meg vannak ezek a nagy oválok, amikbe sokkal mélyebb belátunk bele, hogy lehet ennek szerepe. A holdakkal való kölcsönhatás. Mint mondottam, a holdaknak nagyon nagy része a zárt mágneses erővonalak felségterületén mozog, mindegyik galilei hold, tehát a Jupiter nagyholdjai közül mindegyik, és a Szaturnusznál is majdnem mind. És a gyűrű, a Szaturnusz gyűrű. Na most ott, ahol hold vagy gyűrű van, a részecskéknek, a töltött részecskéknek ezt a spirálozó mozgását megzavarják, és ezek a zavar következtében kiszóródnak a mágneses erővonal körül, és nincsenek. Például ott, ahol a Szaturnusznak a gyűrűje van, ott majdnem teljesen üres, tehát azok a zárt mágneses erővonalak mentén nem találnak töltött részecskéket, amik a gyűrűkön mennek át. Nagyon sok helyen olyan zárt mágneses erővonalak körül is hiányzik töltött részecske, ahol holdak vannak. Vannak bizonyos helyek, ahol a holdak helyén, ha a hold anyagot juttat ki a környezetébe, például az Io a vulkánjaival, vagy most olvastam, hogy az Enceladus holdról is kiderült, hogy légköre van, és a környezetébe anyagot juttat ki, ott azon a zárt mágneses erővonal kötegen több részecske van. Tehát hol több van, hol kevesebb, attól függően, hogy a hold hogy viselkedik. Na most azt, hogy a gyűrűknél nincs töltött részecske, azt a Jupiternél vették észre, mégpedig azt vették észre, hogy a Jupiternek a sugárzási környezetében, amiben nagyon sok töltött részecske mozog, bizonyos helyeken hiányoznak a töltött részecskék. Ezt még a Pioneer szondáknál vették észre a mágneses mérések kapcsán, és akkor már arra gondoltak, hogy ott valaminek lenni kell, esetleg gyűrűnek. Úgyhogy amikor a Voyager szonda ment a Szaturnusz felé, akkor szándékosan ezt keresve csináltattak felvételeket a környékről, és kiderült, hogy valóban a Jupiternek gyűrűje van, ezzel fedezték föl, hogy a Jupiternek gyűrűje van, és ezt én töltött részecske csillagászatnak nevezem, tehát, hogy töltött részecskékkel csillagászati objektumokat lehet felfedezni. És most, hogy a Cassini szonda ott volt a Szaturnusznál, kiderült, hogy valóban a gyűrű környékén teljesen üres a sugárzási tér, de a gyűrűn belül azért valami van, és a gyűrűn kívül is valami van. Na most az Io vulkánjai az egy különleges eset, mint mondottam, létrehozzák azt a bizonyos Io lábnyomot a Jupiter légkörébe, mégpedig azzal, hogy az Ióról kidobott anyagot a nap ultraibolya sugárzása ionizál, azok a zárt mágneses erővonalak körül kell, hogy mozogjanak, a tükörponton visszafordulnak, és ez az erővonal köteg mentén mozgó töltött részecskecsomag olyan áramot képvisel, egy 1000 amper erősségű áramot képvisel, amit a közelébe haladó szonda már nagy távolságból beazonosított. Átrepülni nem sikerült a Voyager szondának, azt szerették volna, de mindenképpen, ahogy a közelébe elhaladt, ez az erővonalköteg látni lehetett. Most a kidobott részecskék, amiket a Jupiter elszed az Iótól, azok a Jupiter körüli pályára állnak, és nem az egyenlítője környékén, hanem a mágneses egyenlítőjéhez illeszkedő pályák ezek tulajdonképpen, mert a mágneses tér kiemeli őket, és a mágneses tér szerint is mozogniuk kell. És ennek következtében van az, hogy amikor a Földről az Io vulkánjai által kidobott kénből létrejövő kén gyűrűt fotózták, akkor az egyik éjszakáról a másik éjszakára óriási nagy változásokat találtak a kéngyűrű helyzetében, mert hogy az a mágneses egyenlítőhöz igazodik, és miután a két tengely hajlik egymáshoz, ennek következtében a két egyenlítő is, hát hol az egyik irányba, hol a másik irányba lehetett ezt a gyűrűt a fotón látni. Akkor derült igazából ki, hogy itt a töltött részecskékről van szó. Az óriás bolygók rádiósugárzók is. Rajtuk kívül egyedül a Föld rádiósugárzó még, és ezt csak akkor tudtuk meg, amikor a szondáink kimentek a bolygóközi térbe. Tudnilik, ugyanúgy, ahogy az ionoszféra a rádiósugárzást visszatükrözi a Földre, és ezért lehet nagy távolságú rádió közvetítést létrehozni, ugyanígy a kívül sugárzott rádiósugárzást az ionoszféra eldobta, és nem engedte, hogy keresztül jöjjön az ionoszférán, és a Föld felszínén felfogjuk. A bolygók energiájának mintegy 1-2%-a az, ami rádiósugárzás formájába hagyja el a bolygókat. Na most a Jupiternek több komponensű rádiósugárzása van, legalább 5 féle, amelyik közül egyiket az Io hold mozgása modulál. Pontosan én nem olvastam még, hogy meg tudnák magyarázni, hogy mi az oka, hogy hogyan tudja modulálni, mi az, ami létrehozza ezt a modulációt, de a Szaturnusz rendszer, Szaturnusznak nincs ennyiféle különböző frekvenciájú komponense, de ott is van több, és ott is az egyiket, az egyik hold, a Dione modulálja. Tehát a holdak, magnetoszférák kölcsönhatásába nem csak a töltött részecskék kiszórása, hanem a létrejövő frekvenciák, és azoknak a modulációja is a holdakkal kölcsönhatásban van. A naprendszer legnagyobb objektuma az a Jupiternek a magnetoszférája. Az majdnem az egész eget beborítja, szóval óriási nagy. Hát a napéba benne vagyunk, úgyhogy azt csak belülről tudjuk látni, de a Jupiterét még kívülről látjuk. Az érdekes az, hogy a Szaturnusznál a gyűrűk is valamilyen módon befolyásolják a rádiósugárzást. A rádiósugárzás úgy jön létre, hogy nagy sebességre felgyorsít a magnetoszférában lévő elektromos terek valahol töltött részecskéket. És miután ez nem mindenütt egyenletes, hanem csak bizonyos helyeken történik meg a részecske gyorsítás, ezért van az, hogy ahogy a bolygó körbefordul, néha erősebbnek, tehát amikor felénk sugároz, akkor erősebbnek érezzük, és ezért használható a bolygó forgásának a meghatározására és egy koordinátarendszer azonosítására a rádiósugárzás változása. Ezzel a diáknak a végére értünk. Hát összefoglalásként azt mondanám, hogy nagyon sok közös van az óriás bolygókban, nagyon sok mindent megismertünk most az utóbbi időben, és ismerünk, mert jelen pillanatban kering a Szaturnusz körül a Cassini-szonda. Tehát azzal, hogy nem csak elrepült mellette egy-egy szonda, mint ahogy a legelső pionírok, amelyek gravitációsan föltérképezték, majd a Voyagerek, amelyek ennek következtében már közelebb tudtak menni, és több részletet tudtak megismerni, de az, hogy tartósan vannak a környezetükben, tartósan tudnak a környezetükben mérni, és magukat, a bolygófelszíneket is, és így azoknak a dinamikáját is tanulmányozni, az mindenképpen egy ilyen állandóan ott lévő szonda sokkal jobban elősegíti, mint az elrepülések, úgyhogy ebből a szempontból fantasztikus nagy volt nem csak a holdak megismerésébe, de a bolygók megismerésébe a Galileo szonda is, és hát most a Szaturnusz rendszerben a Cassini szonda. A Cassini szondának az egyik legérdekesebb eredménye a bolygó keletkezési ügyben az, hogy meg tudták mérni, hogy a Szaturnuszon mennyi a metán a hidrogénhez képest, és ebből ki lehetett számítani, hogy körülbelül 7-szer annyi szén van a hidrogénhez képest a Szaturnuszon, mint amennyi a Napban. A bolygó keletkezés elmélete óriás bolygó keletkezését kétféle módon tudja elképzelni. Az egyik az, hogy ők is elkezdték gyűjtögetni az anyagot a kisebb testek összeütközésével, ahogy a földtípusú bolygók is, vagy minden más test. És amikor elég nagyra felnőtt az a tömeg, ami összegyűlt, ami aztán a magja lett az óriás bolygónak, akkor ha volt még a környezetében gáz, azt a nap még nem fújta ki, a napszél még nem fújta ki a felség területéről, akkor azt a gázt is magához tudta rántani, magához tudta kötni gravitációsan. A másik elképzelés az, hogy az óriás bolygók mindjárt egy gravitációs instabilitás révén kezdtek el összezuhanni, kollabálni, tehát egy gravitációs kollapszussal azonnal egy nagy tömegű gáz gyűlt beléjük. Ebben az esetben ugyanannyinak kéne lenni a szénnek a hidrogénhez képest, mint amennyi a Napban. Az a tény, hogy a Cassini szonda a Szaturnusznál 7-szer annyi szenet mért, mint amennyit a Napban, arra enged következtetni, hogy a Szaturnusz magképződéssel kezdett el kialakulni, és nem kollapszussal. És ha a Szaturnusz igen, akkor nagy valószínűséggel a nálánál kisebb Uránusz és Neptunusz is. Hogy a Jupiternél melyik volt, arra ebből a mérésből még nem lehet következtetni, úgyhogy ott majd külön mérést kell csinálni, én nem tudok róla, hogy a Galileo szondától kaptak volna olyan pontos méréseket, hogy ezt már kimondták volna. Tehát én nem tudok róla, hogy ez eldőlt volna a Jupiter esetében. Köszönöm szépen a figyelmet!
Eper, első pesti egyetemi rádió.
Illés Erzsébet előadását közvetítettük az ELTE természettudományi karáról. Óriás bolygók. A felvétel 2005. májusában készült.